Egy jó orvosnak két dologra van szüksége. Egészségre, meg betegre. Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező tünet együttes. Villás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Mindennapi orvosság agyel sorvadás ellen. Kérdezze meg orvosát, gyógyszerészét.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Szép napot mindenkinek, 8 óra 9 perc van, jó reggelt most ébredezőknek, ez a Millás reggeli, itt a Rádiókafé 98.0-án, Mijálovics Andrással.
És Kántor Endrével, jó reggelt kívánok én, és 0630-as 698-0980, ez az SMS, WhatsApp és Viber számunk is, nagyon köszönöm annak a hallgatónak, aki elküldte a Kubit cikket, gladiátor tábrázoló kés markolatra bukkantak Angliában. Hát ez egy fontos díszítő elem volt annak idején, mécseseken és a többi, elég sok helyen lehet ilyen ábrázolásokkal találkozni. Van egy balesetünk a Szép Völgyi úton, kérem szépen, ahogy így nézem a térképet, méghozzá a Szép Völgyi útnak azon a részén, ami ott a Daubner környékén van, úgyhogy nagy körültekintéssel közelítsük meg munkaállomásunkat. Ma reggel is ez ráirányítja a figyelmet, ez az esemény erre a tényre is.
Amire még pedig valami? Még ráirányítja a figyelmet, az az, hogy érdemes-e nyáron Horvátországba menni. Ha igen, akkor egy másik kérdés, hogy mennyire tetszik nekünk, mert szerintem sokan vannak úgy, hogy jaj, hát én laknék itt. Laknék itt, de jó lenne, ugye? Minden nap kisétálni oda a halpiacra, hajókázni. Ha már itt lakom, akkor vajon itt vállalkozást tudok-e indítani, hiszen milyen jó lenne onnan dolgozni, akár bedolgozni Magyarországra, akár egész egyszerűen digitális nomádként. Na de, milyen az adózás Horvátországban? Tudjuk-e ezt, András?
Tudjuk, de nem pontosan, úgyhogy hívunk egy segítséget.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Hát ugye Magyarországnak nagyon komoly, és ennek a régiónak is talán nagyon komoly kapcsolódása van a Balkánnal. Az osztrák-magyar monarchiának is ugye egy kiemelt szerep volt az ottani országoké. Úgyhogy most egy kis balkáni adó körutazásra indulunk a következő hetekben. Itt van Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere. Szervusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Jó reggelt!
Így van, hát ti is mondtatok már egy csomó érdekességet Horvátországról, de egyébként tényleg egy érdemes szétnézni a közelünkben, mert rengeteg olyan dolog történik, amit szerintem nem szabad figyelmen kívül hagyni. Tehát az, hogy Horvátország szép, azt mindjárt tudjuk, több mint 1000 szigete van, egyébként ebből 48 lakott, a partszakasz az 1700 kilométer hosszú, tehát ez nagyon-nagyon komoly partszakasz, úgyhogy légvonalban 526 kilométer csak maga az úgymond észak-déli távolság. Egyébként területét tekintve 56.000 négyzetkilométer, tehát egy kicsivel nagyobb, mint fele Magyarországnak, és 3,8 millió ember lakja. Tehát egy ilyen méretű ország. Gazdaságilag egyébként köszönjük szépen, jó van EU tag. Egyébként nagyon sok minden, tehát nagyon sok mindent tudunk róluk, tehát nem csak majd amiről beszélünk gazdaság, hanem ugye a sportokban is állandóan figyelmen kísérőket, foci, kosárlabda, teniszbe, atlétikába, vitorlázásba, tehát ők gyakorlatilag azért a mi magyar hétköznapi életünkben folyamatosan teret kapnak, és ez ilyen szempontból elég izgalmas. Egyébként ez nagyon régóta van így, mert maga a horvát nemzetség, vagy a horvát állam is nagyon régi magyar gyökerekre nyúlik vissza. Tehát nagyon mélyen visszamegyünk a Római Birodalomban, már egy létező tartomány volt, majd egyébként azt követően 1102-től személyi unióba lépett Magyarországgal, ami egészen a mohácsi vészig tartott 1526-ig, utána ők 1527-ben Habsburgokat választották meg királyuknak, tehát ez maradt is 1918-ig. Aztán 1941-től, és akkor 1918-ben egyébként egy jugoszláv királyság volt, ez a Karadzsorzsevics családnak volt a vezetésével. 1941-ben elfoglalják őket a olaszok és a németek. A II. Világháború után ugye a kommunista Jugoszláviának lesznek része, 91-től önálló, és 2013-tól lépnek be az EU-ba, és 23-tól használják ők az eurót. Na most egyébként, amikor a tengerparti része megyünk, akkor pontosan látjuk, hogy mennyire része volt Horvátország például a velencei működésnek, tehát a kikötővárosaik döntő hányadban velencei posztok voltak, tehát Isztriától kezdve és itt a lefele, tehát ilyen szempontból ők folyamatosan jelen voltak itt az európai történelemben. Na most a területükhez képest ugye a földrajzi szépségükön túl azért vannak nekik más erőforrásaik is, tehát olaj és gáz lelőhelyeik is vannak, ez az Adriai tengeren van. Ezeknek a kitermelése az fokozatosan halad, de azért ez egy elég komoly téma, főleg azért ismerőként a horvát tengerpart az Európa egyik legtisztább tengerparti szakasza, de van itt szén, bauxit, réz és minden más is. Összességében egyébként a gazdaságuk mégsem annyira az ipar súlypontú, hanem a turizmus a meghatározó, tehát a GDP közel 20%-át viszi a évi 20 millió turista költése és az azt kiszolgáló iparág, amit ismerünk, és egyébként folyamatosan látjuk, hogy fejlődik, főleg most így az EU után nagyon komoly nagy beruházásaik voltak. Nagyon jelentős az élelmiszeriparuk, tehát a horvát élelmiszereket azért étolajbortól kezdve egy csomó mindenen át, gyümölcsökön át azért elég jól ismertek. De emellett a mezőgazdaságuk is elég erős, tehát az élelmiszeriparuk az majdnem a GDP 24%-át adja, tehát tényleg elég erős. De olyan iparágak is működnek, mint például a hajóépítés, tehát VK-ban olyan jelentős hajóépítés folyik, és ami egyébként meglepő, hogy az IT-ban is meglepett, nagyon, nagyon jelentős előrelépéseik vannak. Az Infinum nevű cégük, ami egy 2005-ös alapítású cég, az gyakorlatilag a Balkán legnagyobb szoftver gyártó cége, és így kapcsolódik is egyébként a másik, ami igazi autóipari ilyen sikertörténet, a Rivac, amelyik elektromos autókat gyárt, sportautókat, és olyan nagyságrendben tudtak fejlődni, és olyan eredményeket értek el, hogy a Volkswagen gyakorlatilag a Bugatti márkával egyesítette őket, tehát hogy egy közös vállalkozásba léptek, amiben a Rimáknak van többsége 55%-ban, ahogy olvastam, és 45 csak a Bugatti, de Bugatti Rimák néven futnak, tehát azért ez így egyébként egy horvát autóiparnak azért ez egy szerintem egy óriási eredmény.
Ahhoz képest, hogy a Zastavától indultak, ugye? Ahhoz képest mindenképpen, ha már a Bugattival egy platformra kerülnek, az egy óriási előrelépés.
Abszolút.
Aki ült már Zastavában, az szerintem egyetért velem.
Jaj. Hát ez egy 2009-es cég. Hát azok licenc autók voltak, ugye olasz licencek voltak, Fiat licencen futottak. De összességében ez a Rimac egy óriási sikertörténet, és így kapcsolódik is egyébként az Infinummal, mert a kettő, hát ugye a szoftver alkalmazások terén abszolút együtt dolgozik. Szóval ez szerintem egy óriási siker egy ilyen osztályt. Most ez lehet a Rimacnak a zseniálitása, ugye egy létező személy, és gyakorlatilag, hát én kívánom, hogy ez menjen tovább. Egyébként a leggyorsabb elektromos autókat csinálják ők. Tehát ők azt, amit a nagyok csinálják, hihetetlen gyors, és nagyon drágák is az autói. Innen jött ez a Bugatti Rimac házasság, hogy a Bugatti ugye a klasszikusan gyors autók, a Rimac meg az elektromos, és egyébként sok nagy autógyártóval dolgoznak, együtt próbálják ezeket a technológiákat átvenni. Tehát érdekes, és amit mondhatok a digitális nomádoknak, hát jó helye Horvátország, ezt így nehéz megítélni, de szerintem igen, egy biztos, hogy az ingatlan árak egyre jobban mennek föl, ott is, tehát ilyen évi 10%-os növekedések is benne lehetnek. Tehát ezért de az élet nem annyival olcsóbb, mint gondolnánk, tehát, de Horvátország sose tartozott a legolcsóbb helyek közé.
Igen.
De ettől függetlenül mindenre adott. Tehát nagyon komoly startupjai vannak, tehát úgy néz ki, hogy a 21. századi iparágokban is próbálnak valamilyen szinten előre menni. Tehát egy nagyon érdekes szín volt.
A cégalapítás szempontjából, vagy ottani vállalkozás szempontjából mennyire barátságos a környezet?
Mert hogy maga a gazdaság, bocsáss meg, mielőtt felelsz erre, azért nincs rossz bőrben, mert nem régiben a Moody's A kategóriába emelte adós osztályzatát, ami jobb, mint a miénk, mert hogy lefaragták az államadósságot, meg a közfinanszírozás teljesen rendben van, tehát nem egy rossz állapotú gazdaság, nagyon jók ugye a környezeti, természeti adottságai, akkor mi nem mennénk oda vállalkozni, merülhet fel a kérdés.
Igazából itt olyan pontokat érintettél, amikből tanulhatnánk mi is, tehát az államadósság 63,5% GDP arányosan 3% fölötti növekedést várnak idén, szóval azért van itt egy pár dolog, ami úgy néz ki, hogy magától kijön, tehát nem állnak is. Nem
igen, állnak és ez a furcsa, hogy nem állnak rosszul, és mégis ugye, hogyha így felmerül, hogy elegünk van, akkor menjünk ki valahova dolgozni, akkor inkább nyugatra és Ausztriába irányul az érdeklődés az átlag magyarnak, hát pedig legalább ugyanolyan közel van Horvátország is, és nincs rossz bőrben.
Ez abszolút így van, én azon lepődtem meg, hogy amikor horvát szállodákban voltam, akkor nagyon sokszor kiválóan angolul beszélő embereket találkoztam, egy kettőtől megkérdeztem, és azok jönnek vissza. Tehát gyakorlatilag külföldön eltöltött évek után ezek a fiatalok jönnek, és a horvát szállodaiparban dolgoznak például. Tehát én úgy gondolom, hogy az euróváltással nekik azért egy jó előlépésük volt. Tehát nyilván még azért ez korai így mondani, mert ez a második évük, de ettől függetlenül jól összemérhetőek, és szerintem a magyarok is előbb-utóbb mennének. Szerintem a nyelv a probléma, tehát az, hogy a horvát nyelv nem egy könnyű nyelv. Tehát gyakorlatilag, ha valaki családilag ezt nem hozza, akkor azért erre erősen rá kell készülni. A német és az angol, meg ezek azért könnyebben. Tehát szerintem ezért mennek a miénk inkább oda, de egyébként pontosan úgy, ahogy mondjátok, mehetnének. A környezetet se érzem egyébként egyáltalán ellenségesnek. Nekünk szakmailag kifejezetten sok a kapcsolatunk a horvát kollégákkal, tehát én úgy gondolom, hogy a egyáltalán nem ellenséges. Nyilván a szerb háború az egy probléma volt, de azon már régeség túl vagyunk. Tehát maga a környezet nem rossz, és az adórendszerük se rossz. Tehát egy kicsit megnézzük, akkor most az ÁFA az gyorsan elintézhető, az 25%, vannak kedvezményesebb pulcsok, tehát ők tartották ezt az egészet, viszont a társasági adó 10%, 1 millió euró nyereségig, a fölött meg 18%, tehát azért ők azért nagyon erősen beközelítették ezt a 9%-ot, amivel mi megyünk. Nincsenek ilyen helyi iparűzési adó jellegű egyéb adóik, és az SZIA-juk sem kellemetlen, mert gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ahogy én így néztem, az adókulcsok azok ilyen, tehát sávos az adórendszerük, tehát nem arról van szó, hogy ez egy kulcsos, mint nálunk, de azért gyakorlatilag ilyen 35%-nál van a vége a legfelső kategóriában, de van 20% alatt is. Tehát gyakorlatilag azért itt nyilván ennél sokkal bonyolultabb így levezetni ezt. Én ilyen külön speciális horvát adómodellről nem olvastam, ilyen vállalkozásoknak, tehát olyan, mint mondjuk a letteknél van, vagy tehát a balti államokban különböző olyan modellek, de ettől függetlenül úgy gondolom, hogy a horvát adókörnyezet az egyáltalán nem rossz. Tehát
Mínusz az ingatlanadó, mert hogy az Endre arra célozgatott itt a bevezetőjében, hogy január 1-ével bevezetik az ingatlanadót elsősorban külföldiekre. És hát az önkormányzatokra van bízva, hogy ezt kivetik-e vagy nem, de ilyen 0,6 eurótól egészen 8 euróig terjedő adókulcsról van szó, és ez a külföldiekre vonatkozik. Nyilván amiatt, hogy ott is ugye ingatlanpiaci feszültségeket okoz, hogy a külföldiek felvásárolják az ingatlanokat.
Igen, ez biztos, én ebben nem olvastam bele ilyen mélységig, ami egészen triviális, hogy az ingatlaniparuk fejlődik. Tehát aki ez a horvátországi nyaraló, ez már a magyar közéletben is, vagy is egy ismertebb fogalom jó pár éve, vagy évtizede. Én úgy gondolom, sok magyar van, akinek ez az álma, vágya, vagy már éppen megszerezte. Tehát, és az is világos, hogy ez, amit mondtok, hogy a helyiek között egy feszültség. Hogy ennek mekkora lesz a mértéke, azért ezt én nem gondolom, hogy túl nagy lenne. Tehát itt ez inkább egy jelzésértékű dolog, de ez nagyon változó, mert a fejlődés az valójában most indult el. Tehát Horvátország nagyon könnyen lehet alternatívája az olasz rivérának, és itt tovább, és azért euróban jegyzik az árakat, tehát nagyon könnyen összemérhető. És én vélelmezem, hogy még mindig a Horvátország azért a olaszországi, franciaországi árszintek alatt van. Jó, hogy messzebb van, de tehát nem hiszem, hogy az ottaniak el fognak idejönni, tehát ott azért a nemzeti tulajdon valószínűleg, vagy a helyiek tulajdon az jelentős, tehát Olaszországban sem a külföldiek a meghatározó befektetők, de Horvátországban is nagyjából így van. Tehát én arra lehet nyilván számítani, de ez nem most kezdődött. Azért azt tudjuk, hogy Magyarországról is rengeteg befektető ment már le Horvátországra ingatlan témába.
Szerintem ez az ingatlanadós sztori az ennek egy kicsit így a rendezése ennek a helyzetnek.
Hát, persze. Vagy inkább lehet, hogy a megelőzése, hogy van egy eszköz, és mielőtt elharapózna nagyon durván egyes területeken, be tudjanak avatkozni az önkormányzatok. De mondom, a 0,6 euró és 8 euró közötti összeg négyzetméterenként, tehát hogyha mondjuk a kisebbiket nézzük, akkor tényleg, ahogy mondod, nem egy olyan komoly teher, főleg azok számára, akik mondjuk megengedhetnek maguknak egy horvát ingatlant, akkor még ez ingatlan adóval együtt se egy olyan...
Hát abszolút, így simán lehetnek akár 10 eurós négyzetméter árak egy luxus ingatlannál, tehát itt látjuk, hogy ez ilyen nagyságrendig föl tud menni, de mi ezek jelzésétek a dolgok, meg szerintem az ilyen szempontból nem rossz, de szépek, ha ti is jártok, tehát nagyon szépen fejlődik minden, szóval én úgy gondolom, hogy Horvátország rendben van, tehát így délre nézve, vagy délnyugat felé nézve, először is hihetetlen szerencsések ezzel a tengerparti szakaszhosszal.
Hát igen, és azzal, hogy milyen változatos, mert ugye nagyon sokan elsőre a tengerparti részeket szeretik, és az olyan terület, hát mondjuk az Isztriát, amit említetted, a Velencei Köztársaság, ugye ott vannak olyan kikötővárosok, mint Rovinj például, hogy vagy lent délen, ugye, és Póla magyarul, vagy a Medulin rész.
De micsoda amfiteátrum, könnyekig, az hatódik az ember.
És olyan hadtörténeti múzeummal, ahol még meg lehet tekinteni akár Horthy Miklós irodáját is például, de hogyha de nagyon érdekes sztorik vannak, meg ott van például ez a, hogy is van, mi is a neve ennek a világítótorony, a Porer világítótorony, ami az osztrák-magyar monarchia legutolsó világítótornya volt Medulintól délre, ami 1830 körül épült, hogyha jól emlékszem, és azt még magyar mérnökök is részt vettek annak az építésében, tehát egy nagyon érdekes párhuzamokat vélünk
hát
felfedezni.
Ugye a közös történelemnek több jele van ott arra felé.
Mondjuk igen. Ezt ugye a vendéglátásban annyira nem szeretik, így a magyar turistákat, de hát ez egy ilyen dolog.
Azért, mert mi csomagtartóból szoktunk enni, azt mondják. Bár nem tudom, hogy ez mostanában mennyire jellemző, de régen azért ezzel panaszkodtak.
Én járok gyakran arra felé, de ilyet azért nem nagyon láttam.
Azért, mert egy európér vagy, Zoli, tehát hogy azért, ha körülnézel, a turistáknak a vertikuma azért eléggé szélesen mozog, és van ott egy erős mag, aki nem úgy viselkedik, mint te. Úgyhogy...
Egy biztos, hogy érdemes horvátul tanulni, egyébként sokat nyert vele valaki, mert akkor az egész Balkánon nagyjából boldogul, de szerintem egyébként a magyar fiataloknak bőven lenne lehetősége ott is dolgozni. Tehát,
András, kijavítanak, az asztava a szerb autógyár volt, a Jugo volt a Jugo.
Ja, tényleg.
És azt írja a kedves hallgató, hogy Rimác C-vel egy ex-jugós Budapestről. Köszönjük.
Igen, a Rimac azt szerintem, vagy Rimac óriási siker. Tehát én azt gondolom, az autóiparban ez a Gábor megkérditek, ez egy legenda. Szóval ilyen ekkorát régen durantottak ebben az iparágban. Tehát van, történnek itt dolgok, és ez azért érdekes, mert lehet, hogy csak egy ilyen elszigetelt történet, de Horvátország köszönjük szépen, jól van, tehát ahogy Anna is mondta, jók a gazdasági paramétereik, Hát szépen mennek maguk útján előre, úgyhogy és élvezik az EU tagságot, és próbálják ezt a fajta pár alapi varágat igen erősen meghajtani.
Oké, köszönjük. Az
adókönyvezet nem jól mérhető.
Köszönjük szépen.
Oké.
Köszönöm szépen, és szép napot nektek.
Köszönjük, Zoli. Szép napot. Sziasztok.
Horvátország a témánk, adóvilág rovatunkban, balkáni adókörképet tartunk, tehát Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere volt az első megszoroló,
na,
és
jön
majd.
Most gazdasági szempontból oké, úgy tűnik minden, megnézzük, hogy politikai szempontból is, mert hogy a magyar külügyminiszter bekérette a horvát nagykövetet, mert csúnyákat mondott a védelmi miniszter Magyarországra, jelesül, hogy mi szeret Baranyát visszaszerezni Horvátországtól. Hát,
igen,
haragudjál már, hát azért igen. Több tiszteletet a magyaroknak.
Volt itt egy kis MOL csetepati is, ugye? Ne felejtsük
igen.
el. Annak ellenére van mindez, természetesen tudjuk, és beszéltünk, mesél a múlt rovatunkban erről nagyon sokat Katona Csabával, hogy Rijeka fiú meszülöttek Ádár János. Úgyhogy köszönjük szépen, ha már itt tartunk, de ezzel megágyaztunk szerintünk a geopolitikai körképnek is.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, hát akkor nézzük a horvát mindennapokat, bel- és külpolitikát. Feledi Botond külpolitikai szakértő van a vonal túlsó végén. Szervusz, jó reggelt!
Sziasztok! Jó reggelt! Kívánok!
Hát ahhoz képest, hogy fél Magyarország, vagy talán háromnegyed Magyarország oda jár nyaralni, olyan nagyon nem tudunk sokat a horvát belpolitikáról, hogy kik a fő erővonalai, nagy megmondó emberei, és talán a külpolitikájuk sem kap olyan nagy reflektorfényt, mint amennyi kaphatna, hiszen szomszédos ország, egyáltalán nem mindegy, hogy milyen irányba halad az ő szekerük. Szóval tiéd a nemes feladat, hogy rávilágíts erre a két fontos kérdésre. Kezdjük talán a belpolitikával. No.
Így van, igaz. Tehát egy teljesen érdekes, izgalmas és sok szempontból tanulságos országról van szó, és ennek ellenére tényleg keveset olvasunk túl a magyar sajtóban. Ugye Orbán Viktornak egy olyan társa ül a miniszterelnöki székben, aki már szintén 2016 óta nem engedte el a karfáját ennek a igen kényelmes pozíciónak, tehát Andrej Plenković bizony 2016-ban került miniszternek a jobboldali konzervatív pártnak a részéről, és azóta is sikerrel tartja hatalmát. Legutoljára most egy 2020 tavaszán voltak választások, amikor úgy nyert. Ami izgalmas az az, hogy nyilván a polarizáció maga módján itt is megmutatkozik, és elindult a Vók és LBGT és egyéb narratíváknak a megjelenése. Viszont Horvátország annyiban kivétel, hogy még most 24 áprilisban is több mint 50%-os részvétel mellett, ami a horvátoknál rendkívül jónak számít, mellett is meg tudta tartani ez a moderált középső erő a fő pozícióját, még akkor is, hogyha egyébként most már koalícióra kellett lépnie a hazamozgalomnak, tehát egy radikális jobboldali mozgalomnak a pártjával. De ennek ellenére Plenković maga EU-barát, NATO-barát, ukrán-barát, orosz kritikus, tehát egyfajta ilyen régi vágású európai konzervatív, ahogy azt 2015 előttől ismerjük. Úgyhogy azért van egy ilyen kivétel a horvát hétköznapokban. Nyilván az egész balkáni háború, a szerbekhez való viszony, tehát hogy sok minden máshogy esik le, mint ahogy nálunk. De ettől függetlenül ez egy nagyon izgalmas.
Figyelj, beütöttem a keresőbe, hogy Horvátország, és azt dobta ki, hogy Leopard harckocsikat vettek, Bayraktar drónokat vettek, januártól visszaállítják a sorkatonaságot, tehát hogy nagyon ilyen militáns híreket dobott ki nekem a kereső Horvátországgal kapcsolatban. Ezen meglepődtem, bevallom őszintén.
Igen, tehát a horvátok értik a háborút. Tehát erről szólt ugye az elmúlt 20 évig is, hogy feldolgozzák még a jugoszláv szétesést, és mindazt, ami ott keletkezett, ugye emlékezzünk vissza azért itt pont a mostani kormánypártnak komoly ügyei voltak azzal, hogy a háborús bűnösökhez hogy álljon hozzá, kiadni, nem kiadni, a társadalom erről mit gondol, egyáltalán a fegyvereket hogy lehet begyűjteni egy háború után, tehát hogy a horvátok túl vannak egy nagyon konkrét háború szakaszon, és azért tudják, hogy miről beszélnek, és az az igazság, hogy a fegyverkezésük az elsősorban a Balkán destabilizációjának szól. Tehát természetesen itt van az ukrán-orosz háború is, de ez inkább már csak egy löketet adott annak, amit ők látnak, hiszen a szomszédjukban Bosznia-Hercegovina, hát finoman szóval nem a stabilitás irányába pörög. Ugye itt a Szakadár szerb köztársaság, a Kaszka és Mirodrag Dodik, aki egyébként ugye a karmelita rendszeres vendége. Tehát itt egy nagyon komoly feszültség alakul, és nem lehet tudni, hogy a szerbeknél ez mikor csapál.
Igen, Botond, ezt akartam kérdezni, hogy ott izzik a parázsa hamu alatt a szerbekkel, vagy így rendeződött ez a viszony a háború óta eltelt néhány évtizedben?
Hát azt hiszem, tehát erre nyilván lehetne szociológiai választ is adni, politikait is. Azért 20 évvel egy háború után még bőven van parázs. Tehát szerintem ezt kár lenne eltagadni, hogy itt azért olyan mennyiségű gyilkolás és népességmozgatás és etnikai tisztogatás. Ugye maga a szó, hogy etnikai tisztogatás a jugoszláv háborúból származik. Tehát, hogy azért ez nem véletlen, és ez egészen biztosan masszív, még generációkon átívelő feszültséget is jelent, és az egész boszniai felosztás az, hogy ott ugye van a horvátok része, a bosnyákok része, a szerbek része, ez ugye inkább csak erősítette ezt a történetet. Tehát nem egy egyszerű feladvány ez még békeidőben sem, de így, hogy a szerbek egy picit az orosz barátvonalon mozogtak, egyébként mostanában már vannak tánclépések a másik irányba is, érdekes módon majd ezt megbeszéljük. Tehát van a Belgrád-Zágráb feszültség, de van a Bosznia közvetlen probléma, amit van, hogyha ott van. Egyszerűen az önvédelmük, az immunrendszerük működik, és elkezdték felkészíteni magukat, és valóban jövőre elindul a sorozás. 2008-ban egyébként akkor vezették ki, és most pedig 2025-ben vissza. Ezzel nincsenek egyedül, tehát ugye a balti országok, Svédország második ezt elkezdték, mennyi, de az oroszok miatt.
Mennyire értékes geopolitikai szempontból Horvátország? Ez megint kicsit beugratós kérdés, mert egyrészt van tengerpartja, meg kikötői, az meg szokott tetszeni a kínaiaknak, hogy körmönfontan tegyem fel ugyanazt a kérdést, amit egy éve vagy több éve mindig felteszek ebbe a rovatba, hogy és Kína. És a másik pedig, hogy ugye az energiaválság megint csak felértékelte őket, hiszen van egy olajvezetékük, megint csak a tengeri kikötőkből fakadóan, ami hát ugye látszik a púrparlé a magyarokkal, hogy most ők mennyit fognak kérni a tranzitdíjról, stb. És lehet látni azt is, hogy elég jól működő gazdaságuk is van. Tehát, hogy mint hogyha egy ilyen felemelkedő hatalma lenne a Balkánnak a horvát állam.
Igen, és egy stabil hatalma. Tehát ebben tényleg az érdekes, és ez számít nyilván a Balkánon is, hogy most már 8 éve egy olyan kormányzata van, ami hasonló színekben megy, még ha néha más koalíciókban is, és a döntéseket egyszerűen keresztül tudják vinni. Annak ellenére, hogy komoly korrupciós botrányok és minden más volt, és csak lábjegyzetbe tegyük ide, mert pénteken tartóztatták le éppen az egészségügyi minisztert, ja. Willy Berost, akit szépen el is vittek, tehát nem úgy tartóztatták le, hogy aztán szépen mehetett haza, hanem rendesen nem van tartóztatva, úgyhogy leváltották a kormányból. Tehát, és ugye az eurozóna mellett beléptek az európai ügyészségbe is. Tehát ez csak úgy, ugye vannak ilyen országok, akik ezt a két lépcsőt megugorták, és úgy tűnik, hogy ez a politikai rendszere a maga módján hat is, tehát együtt tudnak működni. Ugye NATO tag is Horvátország, tehát ilyen szempontból különösen fontos, hogy ő az az utolsó bástya a Nyugat-Balkánon, vagy a Nyugat-Balkán felé, akik még tudnak érdemben a nyugati szövetségi rendszerben együttműködni, és ugye ezt láttuk migrációban is, hogy mennyit számít az, hogy a horvátok hogyan viselkednek, hogyan építenek falat, nem építenek falat, mi történik. Tehát egyrészt akár az illegális mozgások szempontjából is van jelentősége, másrészt pedig ugye ők maguk is részt vettek különböző NATO missziókban, tehát abszolút aktívak voltak, nem lehet rájuk bármit kritikát mondani. Ugye Afganisztánban is már ott voltak, és egyébként a Káforban, Koszovóban is ott vannak, tehát ők ilyen szempontból is aktívak. Amit az energiáról mondasz, az különösen érdekes, mert egyébként importálnak. Tehát ami ugye a szlovén atomerőműben emlékeim szerint van tulajdonuk, és onnan is sokat importálnak, tehát bármennyire is lehetne önállóságuk, még mindig nincsen, miközben Magyarország ugye itt a MOL és a Ivor Sanader Hernád is ott történet mentén rengeteget beszél még arról is, hogy miért nem tudjuk a türki cseppfolyósított földgázterminálból elhozni a nagy volumenű szállítmányokat, ugye itt a horvát fél azért egy kicsit akadoztatta ezt az építkezést, hogy kibővítsék a kapacitásokat Magyarország irányába. A maguk módján ezek is azért haladtak, de nem teljesen kiegyensúlyozott ez a kapcsolat a mai napig, tehát egyszerűen nem jut az, ugye Ivo Sanader a mostani miniszterelnök elődje a pártjában, tehát ő is egy hosszantartó miniszterelnökség után került egy korrupciós botrányba.
De közben úgyhogy azt lehet látni, hogy a közhangulat is a bevándorlók ellen van, most egyre több támadásért különböző ételfutárokat, meg olyan alkalmazottakat, akiknek, mit tudom én, más a bőrszíne, vagy stb. Ilyen, tehát ezt lehet olvasni split-ti híradókban, meg nagyobb városokban, úgyhogy van egy ilyen érdekes hozadéka ennek a xenofóbiának.
Igen, és ugye tegyük hozzá, hogy ez a haza mozgalom, aki a kormány koalícióba bekerült, ez ugye egy nagyon klasszikus szélsőjobbos párt, tehát hogy itt az ideológiai gyarmatosítástól a legkülönbözőbb Brüsszel kritikákig mindenben benne van, és ugye ez az a párt, ami nem engedte a demokrata szerb horvátországi párt, kisebbségi pártot, hogy belépjen a koalícióba, vagy támogassa azt, tehát ők kifejezetten szerb ellenesek is, és azért egy jó adag történelmi revizionizmussal meg vannak árva. Tehát most, ha nagyon-nagyon messziről nézném, hát nem, inkább nem merem már magyarországi pártstruktúrákat hozzáhasonlítani, hogy mi lenne a mintája, de tényleg ugye ők most legitimizálták ezeket a narratívákat, úgyhogy ez várhatóan sajnos még fokozódni fog. Ebbe az irányba haladunk, és rengeteg tüntetés volt. Tehát, hogy azért mindezek a ellenzéki szerveződések, akik a korrupciós botrányok miatt időnként az utcára ütték az embereket, februárban 11 párti ellenzéki tüntetés volt, nagyon-nagyon sok a kis párt, de hogy ezek azért szintén mennek, amik a polarizációt fogják nyomni, és az általad emlegetett utcai jelenetekhez vezetnek.
Mondtad, hogy ukrán barát, azt is olvastam, hogy haditechnikát, tehát levitézett szovjet haditechnikával segítik az ukránokat. Ez is a szerbek ellenében történik? Majd biztos fogunk beszélgetni Szerbiáról is, de hát ők az oroszoknak a balkáni hídfőállása.
Hát ezt tegyük abban a kontextusban, hogy létezik ugye ez a bizonyos európai béke alap, ami tényleg ilyen 1984-es hasonlat is lehetne már, hiszen ezzel a ukránok háborús készülődését támogatja az Európai Unió tagállamainak a sora, és ez azt jelenti, hogy aki átad egykor levitézett orosz haditechnikát, amit egyébként az ukránok ugye tudnak használni, az cserébe ebből a béke alapból kap kompenzációt, amiből vehet új fegyvereket. Tehát a horvátok élnek ezzel a lehetőséggel, hogy odaadták ezeket a régi eszközöket, egyébként a szlovákok is kitakarították a raktárukat. Tehát ez egész Kelet-Európának egy óriási lehetőség volt, ugye egy ország van, aki ezzel nem kívánt élni, hiszen nem adották fegyvereket Ukrajnának, és ennek a fővárosában üldögélünk. Tehát ilyen szempontból a horvátok beálltak ebbe a kelet-európai sorba, hogy elcseréljék a régi haditechnikát és felvegyék a pénzeket. Szépség hiba, hogy ugye a magyar kormány blokkolja az egyik ilyen kifizetési jóváhagyást az európai békalapból, az Európai Uniós tagállamok részére, akik már átadták az eszközöket, de nem jutnak hozzá a forrásokhoz.
Ha már szóba hoztad Magyarországot Horvátország kontextusa kapcsán, akkor azt a hát, hogy is mondjam, csak kínos momentumot rakjuk ide, hogy a horvát védelmi miniszter mondta azt, hogy hát ők óvatosan vesznek részt bármiféle katonai akcióba, mert hogy a magyarok mintha baronya iránt kacsingatnának, és hogy hát szeretnék vissza csatolni ezt a területet Magyarországhoz. Hát azért ez nem egy szokványos diplomáciai nyilatkozat revizionizmussal vádolni egy másik NATO tagállamot. Ez hogy jött a képbe, meg mi lehet emögött? Nyilván a magyar külügyminiszter be is kérhette a horvát nagykövetet, és ugyanezeket a kérdéseket feltette neki.
Hűha, igen. Hát ez egy egyébként ukrán katonák tréningéről szóló NATO vitába ágyazódott be Horvátországban, ahol ráadásul az elnök, tehát Zorán Milanović, a ő szocialista, míg ugye a kormány az jobb oldali, sőt egyre jobb oldali. És valahogy itt a kettőjük vitájában sikerült arról beszélgetni, hogy mivel Magyarország nem vesz részt ebben a ukrán katonák felkészítő NATO tréningben, ezért ez hát nagyon távoli következtetése, de hogy akkor vajon milyen más politikát támogatnak a magyarok. Tehát alapvetően ez egy ukrán kritika akart lenni, csak hát balanyázással ért véget a mondat, ami tényleg nagyon szerencsétlen mondat volt, úgyhogy ez jó apropó volt a magyar külügyminiszternek. Úgyhogy valahogy ez volt a kontextus, hogyha keretbe akarjuk tenni.
Igen, és hát nem valami fényes a horvát-magyar viszony, pedig hát több évszázadig össze volt fonódva a két országnak a történelme, és ugye említetted, hogy az INÁ-val kapcsolatos vita, ugye a Hernádi Zsolttal kapcsolatos körözés, az olajvezetékkel kapcsolatos viták, hogy a transferdíj most sok vagy kevés, amennyiért ide szállítanák nekünk az olajat, szóval azért feszültségektől sem mentes ez a kapcsolat a két ország között.
Így van, holott ugye szépen indult abban az értelemben, hogy Magyarország a 90-es évek elején segítette a horvát fegyverkezést, ugye ennek is van szakirodalma, hogy mit csempészett, mit nem csempészett Magyarország át az akkori jugoszláv határon. Úgyhogy lehetett volna ebből valami szebb történet, azért ugye a horvátok küzdenek a maguk módján a korrupció ellen, és emiatt ez a MOL-INA Hernádi ügy, ez meglehetősen bevitte a tüskét, illetve hát nyilván feltételezhetjük, hogy emögött vannak még adott esetben olyan megállapodások, informális megállapodások, amik emiatt nem valósultak meg. Tehát, hogy mennyi másokból még a horvát elit itt különböző módokon próbálja akár egymás magatartására és a külső ügyeket használni, tehát ne nagyon legyenek illúziónk, azért itt bőven van emögött még más is, mint a tisztán korrupció elleni küzdelem motivációja. És ez bizony rányomja a bélyeget. Ugye az egész migrációban, ha emlékeim szerint a Mednek szlagon az valahol ezen a környéken volt, ugye?
Igen.
Amikor 15-ben indult a dolog, tehát az se volt egy szerencsés történet, hogy akkor ott nem közösen védekeztünk az első kanyarban. Úgyhogy igen, tehát itt sok olyan dolog van, ami nem segítette a regionális együttműködést. Miközben most csak egy példát mondok, hogy a három tenger kezdeményezésben ugye lengyelekkel együtt ők indultak el, nem pedig Magyarország, ugye mondjuk tényleg nekünk nincsen tengeri hozzáférésünk, de a horvátok egyébként külpolitikában tényleg aktívak, tehát hogy érdemes lenne velük szorosabban is együttműködni, és ahogy látszik, katonai szempontból is egyre fontosabbak lesznek. Úgyhogy tehát itt még vannak olyan pontok a magyar külpolitikában, amit majd lehet egy picit, okay. Hát hogy is mondjuk.
Cizellálni.
Még egy kicsit, igen, reszelni, hogy igen. Jobb legyen. Oké, okay, botont.
Köszönjük szépen. Nagyon jó volt még mindig. Szép hetet, szia.
Szép hetet nektek is, hallgatóknak is, sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértő vázolta a horvát bel- és külpolitika legfontosabb irányvonalait.
Igen, így van.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
85 éve született Margaret Eleanor Atwood, kanadai író, költő, irodalomkritikus és feminista aktivista, és mindenki tudja, hogy melyik sorozatnak az ihletője. András nagy kedvence egyébként, a Szolgáló lány meséje, és természetesen Andié is, és az enyém is. Mind a hárman nagyon szeretjük a sorozatot.
Én nem.
Tudtam. Már mindig elmúlt.
Van egy.
Fogadjuk, hogy már most elmúlt. Vegyem el a kedvét, én nem is láttam.
Na tessék. Ezekkel meg. Vagyok én körülvéve. Így, hogy lehet egy hétfőt elkezdeni? Nem ezt beszéltük meg. Mindegy, elmondom, mit mondott Margaret Atwood. Azt mondta, nem tudomást venni, nem egyenlő a tudatlansággal. Meg kell dolgozni érte. Egyébként ezt nektek mondta. Neked András és neked Andi.
Biztos?
Biztos.
De hát én nem is ismerem ja, a hölgyet személyesen. Miért üzenget nekem?
Nem veszel róla tudomást.
Jó.
A rovat együttműködő partnere az Euroleasing, az MBH csoport tagja. Van önnel közös nevezőnk az üzletben.
Most pedig Czoller Andi hírei jönnek, aztán jövünk vissza Mihálovics gazda.
Lovakkal fogunk foglalkozni.
Kutyákkal és lovakkal.
Nem, csak lovakkal, én úgy láttam. Van itt víziló...
Vízi disznó.
Nem, akvapóni. Azt láttam itt az adásmenetben.
Hogy a villám egyen lerólad a bocskorodat.
Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Rádió Café 98. A minőség soha nem megy ki a divatból.